ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk ismételten a mai két műsorvezető, Kántor Endre
és Ács Gábor.
És nézzük, hogy mit írnak gyorsan nekünk a hallgatók. Rögtön rákanyarodhatunk. Nem, előbb műsort ismertetünk, mert az következő beszélgetés is érdekes lesz, de az mindjárt kezdődik, azt már nem mondom el. Ellenben az utolsó órára fölhívnám a figyelmet. Egyrészt, mert a Szuperzöldben Orbán Zoltán lesz a vendégünk, a Magyar Madártan Egyesület szóvivője. Fecske állománynak a, hát nem is meg tizedelődéséről, de meg feleződéséről, itt ennek a hátteréről fogunk beszélgetni, illetve a műsor végére került át az ingatlan rovatunk, a négyzetméter, ahol most a felújítási támogatás apró kis buktatóiról lesz szó, és most mindent meg tudtok kérdezni, mert egy csomó ezzel kapcsolatos kérdést küldtetek nekünk, most ezeket megpróbáljuk majd összeszedni, és ezekre is választ várunk majd Hagyalán Józseftől, a bankmonitor.hu.
Igen, itt voltak ilyen kérdések tulajdoni részekre vonatkozóan, vagy hogy ki van bejelentve az ingatlanba, vagy hogy életszerűen ott lakni egy éve mit jelent, tehát ezek nagyon fontos kérdések, úgyhogy megpróbálunk minden ilyenre válaszolni.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ez az, ami mindenkinek jár, akinek gyereke van, és nagyon sokaknak segíthet, és egy csomó kérdés, részletkérdés fölmerül ezzel kapcsolatosan, tehát ha ilyen van nektek, akkor azt is szeretettel várjuk. Ez tehát a műsornak az utolsó része, majd nagyjából 3-4-10 magasságában fog sorra kerülni, addig is küldhettek kérdéseket ezzel kapcsolatosan is. De most akkor a közlekedés.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
D-kartás, aki ma nem Göd és Zugló között közlekedik, hanem Dunajváros felé vette az irányt, már meg is járta, és megérte nekünk, hogy másfél óra alatt abszolválható a Göd-Dunajváros reláció. A forgalom csak az M0-áson erős, de sem baleset, sem más nem zavarta utam. Ellenben van balesetről is információnk, Tököli és Szabó József utca keresztelődésében befelé látott balesetet a hallgató, busz és valami, a rendőrök helyszínelnek, kaptuk az információt. Nálad van-e valami?
Én ugyanezt láttam a BKK közlekedési infón, a Tököli út, Szabó József utcás balesetet, úgyhogy valószínűleg ott a mindkét irányban nehéz közlekedni.
Oké, máshol nem, más helyszínről nem kaptunk információt, nehéz közlekedési helyzetről sem, úgyhogy lépünk gyorsan tovább. És a vonalban itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Bank Private Banking igazgatója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Beszélgettünk már néhányszor erről a GameStop sztoriról, meg a Bitcoin! Hát, Bandi, képzeld, de most még lemaradtunk róla. Addig figyeltük tegnap, hogy most meg megint 50 ezer lett az adás alatt, és pont nem vettük észre. Tegnap itt sasoltam egész végig, hogy majd bejelenthessük. Erre itt sopánkodtam reggel, hogy hát ez nem történt meg, meg korrigált. Erre most éppen megint fölment, és 50 ezer fölött vagyunk. Jó, apropódod, ez is a beszélgetéshez. Amivel azt vizsgáljuk elsősorban, hogy mert eléggé nagy vita tört ki a pénzügyi világon arról, hogy akkor a kisbefektetők most akkor végül nagy, tehát fognak ezen buknie, meg kell-e őket védeni szabályzatilag, oda kell-e, vagy hogyan lehet odaengedni őket egyáltalán az ilyen veszélyes, kockázatos eszközök közé. Na, mit gondolsz te erről, Gyula?
Hát én bevallom férfiasan, hogy én az abszolút konzervatív megközelítés híve vagyok ebben a kérdéskörben. Én azért eléggé elképedve követtem a híreket az elmúlt pár hét során. Én azt gondolom, hogy olyan irányba indult el ez a történet, illetve hogy olyan módon kezdtek szerepet vállalni a kisbefektetők a tőzsdéken, ami szerintem nem előremutató. Tehát első körben, és szerintem érdemes ezt a kérdést egy picit kibontani, még hogyha az első hallása száraznak is tűnik, szerintem mindenképpen egy szabályozói kérdésé kell, hogy avanzsálódjon-e ez. Fölvezetve azt, hogy vajon tényleg alkalmasak-e a kisbefektetők, tömegesen teszem hozzá. Tehát én ismerek jó pár olyan nem pénzügyi területen dolgozó embert, aki kiválóan kereskedik, és jól érti a csínyát, bínyát ennek a tevékenységnek, de azt gondolom, hogy tömegesen egész egyszerűen nem lenne szabad, akár már szabályozói szinten sem közvetlenül tőzsdére engedni ezeket a befektetőket.
Ha miért nem? Hát oda mennek, rájönnek, hogy nem működik, buknak egy kicsit, aztán távoznak.
Hát egyrészt ne bukjanak. Különösen úgy ne bukjanak, hogy nem is biztos, hogy pontosan tudják, hogy mihez nyúltak. De hogyha egy másodpercre visszatérhetek...
De ez nem bízhatjuk rá az egyénre, az egyén felelőssége? Illetve nem lehet azt szabályozni, mint ami mondjuk Európában működik, hogy hány kérdésen kell átvergődnöm magam nekem, hogyha egy új céghez elmegyek, hogy fölmérik a MIFID-del, hogy hát én igenis tisztában vagyok a kockázatokkal. Ha ezeken végigmegyek, és mindenre aláírok, és azt jelenti, hogy fölfogtam, akkor miért ne?
Igen, a szabályozás ezzel kapcsolatban szerintem rendkívül következetlen. Tehát nézzük először így saját magunkat, mint mondjuk egy MKB Private Bankinget példának. Mi befektetési szolgáltatók vagyunk, befektetési tanácsadót adunk az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy ránk a MiFID 2 szabályozás vonatkozik. Ez nem akarom mutatni a kedves hallgatókat. Nagyon röviden, ez egy rendkívül részletes, rendkívül szigorú eljárásrend arra vonatkozóan, hogy milyen adminisztratív feladataink vannak, milyen tájékoztatási kötelezettségeink vannak az ügyfelek felé, hogyha befektetési tanácsot adunk. Tehát, hogyha rajtunk, vagy bármelyik másik befektetési tanácsadón keresztül lép a tőzsdére egy kis befektető, akkor biztos, hogy egyfajta ilyen prudenciális szűrőn keresztül kell mennie. És ennek a szabályozásnak ebből következően az alapfeltevése szerintem, az én értelmezésem szerint az, hogy belátja a szabályozó, vagy úgy gondolja a szabályozó, hogy egy kis befektető nem teljesen felkészült a tőzsdei közvetlen szerepvállalásra. Na most ugyanez a kis befektető, aki rajtunk keresztül, és ahogy te is említetted, rengeteg papír áttekintése, aláírása után egy szűrőn át kerül a tőzsdére, fogja magát, ellép egyet balra, beloggol egy online felületre, és közvetlenül mindenféle védőháló nélkül ugyanezt az elérést, tehát ugyanúgy eléri a piacokat, mint rajtunk keresztül. Csak az egyik csatorna az rendkívül szabályozott, a másik pedig az abszolút az önrendelkezést engedi. Egy olyan analógiával tudnék élni, hogyha elmegy valaki egy szafarira, akkor senki nem tiltja meg neki, hogyha egyedül megy, akkor éjszakát egyedül a szavannán töltse az oroszlának környezetébe, viszont hogyha a túravezetőt venne föl, akkor az pedig szigorú szabályok korlátozzák.
Mm-hmm. Igen, de hát ott az egy veszélyes hely, ahol jön az oroszlán, és mondjuk életveszélyben van. Itt meg elvileg pont ugyanilyen esélye lenne a nyereségre, meg a bukásra, mert vagy erre mennek a piacok, vagy arra mennek a piacok.
Hát igen, én azért azt gondolom, hogy tehát az anyagi biztonság, az, hogy megtakarítások ne égjenek el, ilyen módon ez továbbra is hivatkoznék, vagy bebújnék, ha így tetszik, ilyen szabályozói gondolkodás mögé, ez egyszerűen nem lehet cél. Mert azért óvatosan mondom, de a befektetési tanácsadás, a kereskedés is egy szakma, még hogyha sokszor azért ellentmondásos is a megítélése. Számomra azért az is eléggé abszurd elképzelni, hogy nem tudom, mondjuk egy elnézést, egy kicsit ilyen demagóg irányba visszam a beszélgetés, de hogyha mondjuk egy magánkórház teljesen ingyen megnyitja egy műtőjét, hogy akkor tessék bárki egy cikkével bejöhet és elvégezhet egy saját felelősségre egy vakbél műtétet. Nyilván ott is az egy kalkulálható kockázat, de mégis azért szerintem pont a demagóg volt, amiatt a példából érződik, hogy nem biztos, hogy rendjén van az, hogy olyan területen dolgoznak, vagy működnek emberek, ami azért valamiféle előképzettséget én azt gondolom, hogy feltételez.
Hát a másik oldalról meg azt lehet mondani, hogy hát mindenki azt csinál a pénzével, amit akar. Van lehetősége és joga képezni magát. Azt is szokták mondani, hogy mindenkinek jogában áll hülyének lenni. És Emellett pedig ugye elég sok lehetőség van arra, hogy képezzék a kis befektetőket, illetve hogy felhívják a figyelmüket a kockázatokra. Tehát hogy én azt nem értem igazából, hogyha valóban írásba adta, és tudomásra van arról, hogy ennek ez a kockázata, a kockázata, és mind az európai szigorú rendszer, amit sokan annak ilyen packázásnak élnek meg, de valahol mégiscsak nem működni látszik, hogy akkor szerinted ez is kevés, illetve akkor hol húzzuk meg a határt, kiket engedünk oda? Hát azért általánosságban csak nem tilhatjuk ki a kis befektetőket a direkt tőzsdei elérésből, hát akkor az egész piacok sem működnének és somlanának össze. Tehát, tehát mi lenne a jó megoldás?
Nem, a kitiltás az egyetértek, hogy az nem jó megoldás. Pontosan arra hivatkoznék vissza, hogy azért nagyon sok, és most szó szerint értem azt, hogy amatőr, tehát hogy nem szakmáját tekintve befektető ember kiválóan el tud navigálni a tőzsdéken. Igazságtalan és szükségtelen lenne az ő kizárásuk. Viszont van egy olyan tünet, ami azért szerintem túlmutat azon, hogy oda engedünk, vagy nem engedünk oda a kis befektetőket a tőzsdére. Ők szerintem azért manapság szinte oda vannak szipkázva olyan ajánlatokon keresztül, amik szerintem rendkívül félrevezetők, és nem is feltétlenül fairek. Gondolok itt az első ránézésre rendkívül vonzó és attraktív ingyenes kereskedési platformokra. Tehát egy ilyen ajánlatnak ellenmondani azért lássuk be, tényleg nem könnyű. Tehát hogyha valakinek egy icipici affinitása is van a piacon való kereskedések iránt, tehát nyilván fel fog csillanni a szeme, hogyha egy ingyenes lehetőséget lát. Viszont ezek szerintem alapvetően félrevezetőek, hiszen lebontanak egy csomó olyan korlátot, amik azért nem véletlenül vannak ott az emberek előtt, vagy az emberek és a kereskedés között, vagy az emberek és a piacok között. Ugye alaposan kiveséztük itt az elmúlt pár percben a képzettséget, én ezt nem is nagyon citálnám, bár oda azért szeretnék, vagy arra szeretnék visszautalni, hogy egy ingyenes platform az vonzó lehet annak a számára is, aki korábban az életben nem kereskedett egyáltalán. Viszont ami egy kicsit mélyebbre ásva, ami engem különösen zavar ezekben az ingyenes felületekben, és még egyszer azért zavar, mert kifejezetten belemásznak az ember fülébe, és nem passzívan engedik oda azt, aki oda akar menni, hanem meginvitálják azokat is, akik első blikre talán nem is éreznék magukat késznek tőzsdei kereskedésre. Na, szóval még egyszer, tehát az olcsó felületek lebontják szerintem azt a korlátot, azt a fajta óvatosságot, ami minden emberben kódolva benne van. Ebben a műsorban is talán tavaly nyáron beszélgettünk részletesen a befektetői pszichológiáról. Mindenki úgy van kódolva, van bennünk egy természetes kockázati averzió. Ezt a kockázati averziót befektetési tanácsadás során, tehát amikor mi az ügyfelekkel beszélünk, valamelyest nagyon finoman, milliméterről milliméterre próbáljuk puhítani, mert nem feltétlenül vezet ez az averzió, vagy ezt az averziót követve nem feltétlenül jutunk el optimális portfóliókhoz. De ez egy nagyon delikát és finom folyamat, ezt nem szabad átbillenteni a felelőtlen kockázatvállalás irányába. Az, hogyha egy alapvetően kockázat kerülő ember egy ingyenes felülettel találkozik, és azt mondja, hogy csettint egyet a nyelvvel, hogy na, megtaláltam, elveszítheti, és tartok tőle, hogy el is veszíti azt a fajta természetes önkontrollt, ami éppen a vagyona megőrzése szempontjából azért nagyon hasznos tud lenni. Tehát én ezt egy veszélyes tendenciának érzem. Mm-hmm.
Viszont hát ezek az elektronikus platformok egy sokkal nagyobb tőkeáttétel, ezek évek óta működnek, mondjuk évtizedek óta kereskednek a kisbefektetők, nem ekkor arányban persze, mint most, devizákkal, tőkeáttétel, olajpiacon, bejöttek jó pár éve az elektronikus platformok, CFD-k, és ezek működtek, akkor is lehetett tudni, hogy 80%-a vagy 80-85%-a veszít, mások viszont ügyesen tudják csinálni. Ez kialakult, voltak kisebb ügyek belőle, de hát ekkora világbotrány nem lett. Tehát most igazából a volt annyi vált volt, hogy még többen bejöttek, mert ingyenes lett a kereskedés, meg egyszerűbb lett applikáción csinálni, de amúgy igazából nincs olyan nagy változás, legalábbis én azt látom. Tehát mintha csak most azért beszélnénk erről ilyen sokat, mert most volt egy pár nap, amikor a kis befektetők legyőzték a nagyokat, illetve a Wall Street-et, legalábbis úgy tűnt, nem?
Hát a fene tudja, hogy legyőzték-e, mert aztán, hogy mi lett ennek a meccsnek a vége, erről már azért, vagy ezt azért baladai homály fedi, hogy aztán végül kinyert és kiveszített ezen a kalandon. Én azt gondolom, hogy a kérdésedben valahol benne foglaltatik a válasz, és pont azért foglalkozunk ezzel most már ilyen intenzitással, mert olyan kritikus tömeget ért el a kisbefektetőknek a száma, és azért a sok kis esetleges veszteségből, ami elkerülhető lenne, azért már egy nagyobb vagyonvesztés, agregált vagyonvesztés is előfordulhat, hogy így az első gondolatomra visszautalva, én azt gondolom, hogy nem sokáig halasztható az, hogy ezt a témakört a szabályozók napirendre vegyék.
És de ez soron is van, Gyula, tehát hogy becitáltak egy csomó mindenkit meghallgatásra ebben az ügyben, és hajlamos vagyok abban a részében egyetérteni veled, amikor azt mondod, hogy valakit rászednek, hiszen itt azért az történt, hogy a közösség ereje az egy nagyon jó mondat, és egy nagyon jó felhívás, meg egy motto, de azért itt valaki, vagy valakik nagyon meggazdagodtak azon, hogy több tízezer kis befektetőt magukkal húztak valamiféle ilyen kortárs hadjárattal.
Igen, önmagában ami engem szintén aggaszt ebben az egész kérdéskörben, ugye ha most a GameStop ügyről beszélünk, az egésznek a motivációja. Tehát én lehet, hogy nagyon régi módi vagyok, értem azt, hogy vannak olyan piaci technikai helyzetek, tehát túlpozicionáltság, alulpozicionáltság, ami önmagában felhívás keringőre, tehát gondolok itt arra most a kedves hallgatóknak mondom, akik esetleg így befektetésekkel nem foglalkoznak, hogyha egy értékpapírról lehet tudni, hogy túlvett, tehát rengeteget vásárolták és nagyon megszaladt az ára, akkor zsigerből pusztán azért, mert nagyon sokat fölment, tulajdonképpen meg lehet próbálkozni egy eladással, egy ellentétes irányú ügylettel, tehát ilyen technikai megfontolások vannak és lehetnek. Azért az igazán szép befektetések, azok a Warren Buffett-i értelembe tett befektetések, ahol tényleg értéket, illetve jövőbeni értékeltséget próbálunk becsülni. Számomra nagyon idegen az, hogy az egy befektetés motivációja, hogy a még annyira nem is szeretett hedge fundokat egy kicsit megtáncoltassuk. Tehát, hogy ez egész egyszerűen nem lehet a jövő pénz- és tőkepiacának mozgató rugója, motivációja, és ez egy nagyon rossz irány szerintem.
Oké, lehet, de ez egy kis rész, amúgy mindenkinek a motivációja ugyanaz, és eddig sem zavart senkit, hogy pénzt keressen és sok pénzt keressen, bármilyen eszközzel, és mondjuk a nagy piaci szereplők részéről is ezt láttuk. Egyrészt, másrészt, ha túllépünk a GameStop történeten, azért tényszerűen a Robin Hood befektetők, ezek a fiatalok, akiket most annyira féltünk, vaskos, nagyon durva nyereségben, pluszban vannak, mert azok a részvények, amit ők vettek az elmúlt években, azok a sokszorosokra emelkedtek, tehát ezek a csávók, ezek irgalmatlan pénzeket nyertek. Lehet, hogy össze fog omlani egyszer, és majd jön a nagy sírás-rívás, de egyelőre ők ezen egy hatalmas, ők hatalmas nyerőben vannak a piacon.
Vannak ők, és vannak, akikről nem tudunk, akik nincsenek. Hogyha most így konkrétan ezt a szolgáltatót említettük, azért velük kapcsolatban például én ezt mindenképp megosztani terveztem ezt a gondolatot, aztán kiki egyetért vagy nem a felvetéssel, hogy pont az ő ingyenességük sincsen ingyen egyáltalán. Tehát aki azt gondolja, hogy a Robin Hoodon keresztül ingyenesen kerül a piacra, az nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy az ő kereskedési adatait, gyakorlatát, pozícióit, azokat bizony ez a szolgáltató eladja, akiknek pont ugye hedge fundoknak, akik ezek alapján, a kereskedési adatok alapján fogják a saját stratégiájukat igazgatni. Tehát én elfogadom és belátom, hogy ezen természetesen lehet nyerni is, de mindez történik olyan áron, hogy közben szükségtelen módon exponálva van egy kis befektető a nagy piacon. Tehát az én megélésem ebből az, hogy hála Istennek nyertek, és akkor én inkább azt gondolom, hogy szerencséjük volt, semmint az, hogy egy remek rendszert okosan használtak.
Uh-huh. Lehet egyébként, meg a felvilágosítása szerintem az tényleg baromi fontos, meg hogy lehetőség szerint úgy menjenek a piacra, hogy tisztában vannak a kockázatokkal, meg tudniuk kell, hogy mit nyújt egy befektetési szolgáltató, illetve milyen veszélyek leselkednek rájuk. De azért igen, én egy kicsit úgy érzem, hogy azért a korlátozásuk, illetve a nagyon durva korlátozásuk az talán túlzás lenne.
Ne, én hát ha most így azért félig meddig a partvonal mellől és szabályozás szempontjából laikusként egy véleményt formálhatok, én valamiféle hasonló én szakmai szűrőt, mint amit azért a MiFID szabályozás is ránk mér, tehát hogyha egy ügyfél mondjuk beesik ugye Európai Unió területén belül egy befektetési tanácsadóhoz, akkor egy úgynevezett MiFID tesztet ki kell neki töltenie, ami több esetben eléggé szigorú, és figyeli a válaszok konzisztenciáját is, tehát ez nálunk is így van, hogy azért nem lehet ilyen tippelős kérdőívként ezt kitöltögetni, egyes kérdések ugye hivatkoznak más kérdésre, és vizsgáljuk azt, hogy a válaszok konzisztensek-e. Tehát valamiféle ilyen minimális szakmai szűrőt én azt gondolom, hogy bele kellene tenni, illetve ami az én veszőparipám, és már említettem itt a beszélgetés során is, hogy egyfajta felkészítést befektetési pszichológia tekintetében mindenképpen szükségesnek gondolok ezeken a felületeken. Ugye van egy olyan tünet, amit az ilyen online felületeket használók szinte kivétel nélkül produkálnak, ez a túlzottan gyakori ügyletkötés. Itt ennek a befektetői pszichológiai tudományágnak van egy csomó nagyon érdekes és izgalmas következtetése. Az egyike az, hogy az ember gondolkodására meg kockázatkezelésére jellemző az úgynevezett túlzott magabiztosság, ez az overconfidence, ami egy hétköznapi példával úgy ragadható meg, hogyha megkérdezzük a Budapesten közlekedő autósokat, hogy mit gondolnak ők, hogy ők az átlagosnál jobb sofőrök vagy rosszabb sofőrök, akkor körülbelül a 70-80%-uk fogja azt mondani, én magam is, hogy egy jobb sofőr vagyok, mint az átlag, ami nyilván helytelen, hiszen csak az 50% lehet jobb, mint az átlag. Ugyanez a fajta túlzott magabiztosság, ez a kereskedésben is megjelenik, és az egyik legismertebb tünete ennek a túlzott magabiztosságnak a túl gyakori üzletkötés, hogy hú, hát ehhez is értek, ahhoz is értek, most beszállok, kiszállok. Ezek általában az esetek többségében nem vezetnek jó eredményre, olyan irányba terelik a befektetőt, olyan területekre, ahol nincs meg a jártassága. Tehát ezzel jó az ilyen tényezőkkel tisztában lenni szerintem, és jó lenne, hogyha ezek a felületek, illetve a szabályozó erre is oda tudna figyelni.
Oké, Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Most éppen potyognak be az észrevételek, SMS-ek, pro és kontra, majd azokra is visszatérünk.
Hát ez volt a cél, hogy
igen, egy
kifejítő legyen ebből a beszélgetésből, de béke van és barátság.
Így van, oké. Köszi szépen, jó munkát,
köszönöm
szép napot. Szia. Lesinger Gyulával beszélgettünk, tehát az MKB Bank Private Banking igazgatójával. Most mit tanuljon a rövid hírekkel, és akkor utána folytatjuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.